Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, amint azt egyházunk a mai napra létára, Böjt negyedik vasárnapjára, igehirdetés alapjául kijelölte, megírva találjuk Ézsaiás könyve 58. fejezetében, a 6-tól a 12. versig a következőképpen. Nekem az olyan böjt tetszik, amikor leoldod a bűnösen fölrakott bilincseket, kibontod a járom köteleit, szabadon bocsátod az elnyomottakat, és összetörsz minden jármot. Hozd meg kenyeredet az éhezővel, vidd be házadba a szegény bujdosókat, ha mezítelent látsz, ruházd fel, és ne zárkózz el testvéred elől. Akkor eljön világosságod, mint a hajnal hasadás, és hamar beheged a sebed. Igazságod jár előtted, és az Úr dicsősége lesz mögötted. Ha segítségül hívod az Urat, ő válaszol. Ha kiáltasz, ezt mondja, itt vagyok. Ha majd senkire sem raksz jármot, nem mutogatsz ujjal, és nem beszélsz álnokul, ha kenyeret adsz az éhezőnek, és jól tartod a nyomorultat, akkor fölragyog a sötétben világosságod, és homályod olyan lesz, mint a déli napfény. Az Úr vezet majd szüntelen, kopárföldön is jól tart téged. Csontjaidat megerősíti, olyan leszel, mint a jól öntözött kert, mint a forrás, amelyből nem fogy ki a víz. Fölépítik fiaid az ősi romokat, falat emelsz a régiek által lerakott alapokra, a rések befalazójának neveznek, aki romokat tesz újra lakhatóvá. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, ezt a hetünket a Prokriszt határozta meg, mostani szavakkal mondhatnánk, uralta az egész hetet, hétről hét, vagy estéről estére, egész héten összejöttünk, és hát ennek az is egyik következmény, majd többször is fogok hivatkozni rá, akik jelen voltak, azoknak hasznos is lehet az emlékezés miatt, a más összefüggésben való átgondolás miatt, akik pedig nem voltak jelen, azoknak pedig talán egy kis részesedés van ezáltal is. Az énekünk is, és a vers is foglalkozik azzal, és talán most mondhatjuk így ezt az ézsaiási szakaszt is, hogy most is egy próféta álommal van dolgunk, ez áll előttünk, egyfajta álom abban az értelemben is, hogy hát nem a valóság, hiszen a valóságban látjuk, hogy ezeket nem valósítjuk meg, amiket ő elénk tár. Ilyen értelemben álom, de ezek Isten álmai, és éppen ezért sokkal többek annál. Hiszen ez egyfajta elvárásként elénk kerülő álom. Arról szól, hogy mi is a böjt. Sok mindent lehetne összeszedni ezzel kapcsolatban. Hát vajon a böjt az mondjuk olyasmivel függ össze, amit tegnap este hallottunk? Anorexiával és bulémiával? Amikor az ember nem eszik, és már elfogy egészen? Amikor már eljut olyan állapotba, és sokan meg is halnak ebbe, hogy annyira elfogy a szervezetük, hogy már nem tudják megemészteni, ha megjönne az eszük és az étvágyuk, akkor sem tudnak már enni, illetve nem tudják megemészteni, mert hiányzik hozzá a szükséges fehérje, hiszen már mindent fölemészett a szervezet. Hát ez lenne a böjti eljárás. Vagy éppen, ahogy a tegnapi fiatal lány átlendült a másik irányba, és akkor a bulémia lenne egyfajta böjt, hogy jól tele ehetem magamat nyugodtan, mert hát majd szépen kiadjuk a tacsot, és akkor minden rendben van. És olvastam egy ilyen döbbenetes adatot, hogy valaki naponta 30 000 kilokalóriát evett meg. Ez még egy sportolónak is majdnem a 10-szeres adagja. Hát ennyi természetesen nem is lehet feldolgozni, csak kihányni. Vajon ilyesmiben kellene gondolkodni, vagy éppen a diétám az, ami tetszik az Úrnak? Hiszen ez is egyfajta böjt. De hát önmagában ez nem lesz érték, főleg, hogy betegség miatt van. Ez csak akkor lesz érték, ha mondjuk vigasztal másokat. Mint mondjuk azt a férfit, aki január végén újként volt a diabetológián, friss cukrosként, és hát magába roskadva szinte, nagyon oda volt, hogy hát miként lehet tartani a diétát, amikor van két nagykamasz már felnőtt, illetve az egyik az valójában már felnőtt is, a másik meg közel van hozzá. Fia, hát akkor ők is azt akarnak enni, de hát nem két falatot fognak belőle. Hogy lehet ezt pénztárcával bírni? Ő sem volt könnyű súlycsoportú, egy olyan 150 kiló lehetett, és bizony nehéz kérdések ezek is, és ilyen értemben felvetődhet most a böjti időszakban, hogy hát akkor erre gondolnánk. Amúgy magam is elcsodálkoztam, hogy a várakozásoknál sokkal jobban ment az alkalmazkodás, a pár hétig tartó átállás során, és utána könnyebb is volt tartani a diéta előírásait, mint előtte gondoltam volna. Hát ezzel is lehet vigasztalni másokat, mindazokat, mint az említett férfit is, aki nehezen látja kivitelezhetőnek mindezt. Vagy részben megint kapcsolódik a tegnapi estéhez is, de vajon Istennek tetszik a gyermekböjt? Amikor egy házas párnak nem lehet gyermeke? Hát önmagában természetesen nem, és az emlegetett Sára, aki ugye az oltár előtti égében kerül elő Pál apostoltól, hát ő aztán tudja, hogy milyen az, amikor a gyermekben kell böjtölnie. Aki emlékszik esetleg az Ábrahám című filmre is vele kapcsolatban, akkor onnan is jól látjuk, hogy micsoda kényszenvedés látni másokat és segíteni mások szülésében, és neki pedig nem lehet. És ez nyilván mai időkben is így van, akkor is, ha ma divat az egykézés, vagy talán még az se kell már. De vajon ez az, ami tetszik Istennek? Hát önmagában semmiképp, legfeljebb, ha ezt tud tanácsolni és vigasztalni másokat. Mondjuk azáltal, hogy valaki Lombik Bébi programban vesz részt, és ezzel is ott áll példaként, hogy ez a lehetőség is van ma már az orvosi kategóriákban. Vagy aztán a megszületett gyermekekkel felhívja a figyelmet, és bátorít másokat is, hogy ne essenek végső kétségbe. Érdekes az a svéd adat is, ami azt mutatta ki, hogy az egyik időben éhínség volt Svédországban, és azt figyelték meg, hogy akik körülbelül akkor voltak 16 éves korúak, és átélték az éhezést, azok között sokkal kevesebb lett aztán a cukorbeteg, mint azok között, akik nem élték ezt az éhínséges időt át. És elgondolkodtató, mert azt látjuk etéren is, meg sok más téren is, hogy a jóléti társadalmunk a saját sírját ássa meg. Ahogy tegnap is elhangzott, és mi már valóban évtizedek óta tudjuk ezt nagyon jól, elidősödik a társadalom, és mégsem történik semmi változás. Hát ilyen értelemben is a sírunkat ássuk. Tegnap éppen ezt Japánról hallottam, hogy ott iszonyatosan még az európainál is jobban előregedett a társadalom. Kultúránk bizony elenyésző gyermekvállalása is egy ilyen motívum, amellyel a sírunkat ássuk meg. Visszakanyarodva a böjt témájára ebben az ige szakaszban, egy nagyon tanulságos, bár rejtett tartalom is található ebben, mégpedig az, hogy Istennek tetszik a böjt. Persze nem bármelyik, hiszen az előbb felsorolt példák éppen azt szemléltetik, hogy önmagában pusztán a koplalás és az éhezés, a nem evés, vagy csak a csökkentett mértékű evés, az még nem fog tetszeni Istennek, hanem azt is megmondja, hogy neki milyen böjt a kedves. Az olyan, amelyben az elnyomás megszűnik, amelyben a bűnös terhek könnyebbülnek, amelyen a bűnösen lerakott bilincsek oldódnak, De ne gondoljuk, hogy ez a felszólítás ez nem nekünk szól, hanem hát azoknak, akik ezt csinálják, akik fölrakják ezeket a bilincseket, akik ráterhelik az emberekre a terheket, hát nekik kell majd akcióba lépniük. Az elnyomóknak, a diktátoroknak, az uzsorásoknak, akár magánszemély értelmében legyenek, akár azok a bankok éppen, az ártatlanokat elítélő rezsimeknek, hát ez az ő dolguk, gondolná az ember. A bűnösen felrakott bilincsek azonban nem csak azok által oldhatók le, akik azt felrakták, hát bárki által. Ahogyan az éhezőnek is bárki adhat enni. És végzele ilyen szolgálatot Krisztus nevében, vagy kihúzod magad a felelősség alól. Áthárítod, ez nem az én dolgom. Csak vigyázz, mert nem túl bölcs eljárás hárítani ott, ahol Isten azt is megmondja, hogy mi tetszik neki. Hiszen a leghétköznapi módon szól a proféciánk keresztül az Úr, megosztod a kenyered az éhezővel, adsz-e öltözetet a rászorulónak, befogadod-e a kitaszítottat, hogy elzárkózol a testvéred elől, a tested elől. Mert tulajdonképpen ezt jelenti az eredeti szó. Nagyon döbbenetes és átütő erejű tulajdonképpen ez a megfogalmazás, hogy tested elől ne rejtsd el magadat. Hát vedd úgy, mint ha a szükséget látóhoz a saját tested lenne. Hát hogyan lehetne elnézni akkor a szükségét? És nagyon tanulságos ez sok oldalon is. Egy új-guineai missziói történetből hallottam például azt, hogy hát az ottani törzsi viszonyok között a vezető a legszegényebb. Azért, mert hozzá mindig oda lehet menni, bármit lehet kérni, és neki oda kell adni. Ő a legszegényebb tehát a törzsben, de figyelnek a szavára. Mondhatni, éppen ezért is figyelnek a szavára, mert bármit oda tud adni. Hát vessük csak ezt össze az európai életünkkel, ami minden csak kuporgatni akar, és mástól elvenni szinte, de ha enyhébb formában vagyunk zsugoriak, akkor is mégiscsak a gyűjtünk a szemléletünk, és az pont a vezetők a leginkább ilyenek. Vajon mikor tudunk mi is így gondolkodni, mint az ottaniak? Persze sokféle formában konkrétan is lehetne sorolni, hogy mi mindenre szorulhat rá a másik ember, és mi mindenben kell a rendelkezésére, a megsegítésére állnod ahhoz, hogy a böjtöd tetszen az Úrnak. Éhezőknek ételadása, mezítelennek ruhaadása, hontalannak befogadás. Most a héten érkezett levél és a Prokriszt tegnap esti témája alapján is kinek-kinek átgondolandó ez a témaverzió is, amelyet már említettem este. Mondhatjuk talán így, hogy a magzatnak, az embriónak az élet adása is a feladatunk, és ilyen értemben ez most igencsak böjti témaként csendül az egy közülünk elnevezésű aláírásgyűjtés akció, amely, tehát ahogy említettem, az embriókon végzett kísérleteknek EU-s szabályozását szeretné elérni, hiszen hát így ezek a kísérletek nem orvosi okból, hanem egyszerűen kísérletezésből, áttételesebb dolgok érdekében mégiscsak ölnek. Akárhogy is nézzük, és lehet csűrni, csavarni a dolgokat, de hát végső soron emberi életeket gyilkolnak meg benne. Így indult el egy európai civil ilyen aláírás gyűjtési akció, amely tehát eljutott ide hozzánk is, és ebben lehet kinek-kinek részt venni, ahogy említettem kint a kis polcon megtalálható akár az aláírási íve, április végéig kell visszaküldeni, tehát még mindenkinek van ideje ismerkedni vele, átgondolni, elolvasni a kiírásokat, egy plakát is van fali újságon, illetve kitöltés, ez egyfajta útmutató, felhívják a figyelmet a buktatókra, hogy hát ugye, ha nem sikerül jól kitöltenünk precízen, vagy adatpontosan, akkor esetleg az aláírás érvénytelenné válik. Hát minden EU-s választópolgár megteheti ezt az aláírást. Aztán még a korábbi estékkel függ össze ez a kifejezés, amit mondtam, hogy a tested elől ne rejtőzz el, hogy ezt ezt a próféta egységben látja. Nem úgy néz, hogy ott van egy másik szerencsétlen ember, és akkor segíts már rajta, mert hát ő hogy kínlódik, hanem azt mondja, hogy tulajdonképpen hát úgy kell rátekintened, mint magadra. És ha emlékszünk, akkor talán fel tudjuk idézni, hogy hogyan is gondolkodott az ateista zsidóból lett messiás hívő zsidó, aki azt mondta, hogy Egyiptomban voltunk. Nem arról beszél, hogy hát ott voltak ők, az őseink, még ha van is közünk hozzájuk, de ők. Azt mondta, hogy hát mi voltunk. És ez a szemlélet a közösség erejét mutatja fel. Nem ők, hanem mi vagyunk azok. És most mondjuk, hogy nem ő, aki rászorul, hanem én vagyok az. És ezt a szemléletet példázta azzal is, ha emlékszünk, hogy hát nagyon érdekes volt számára, amikor elkezdte Máté evangéliumát olvasni, hát úgy állt neki, hogy hát ez egy zsidó ellenes irat. Mit lehet ebből majd kisütni? Hát nem tudom, hogy számított-e bármire ilyen téren, de hát ez így olvasta, ezt mondták neki nyilván korábban sok helyről, ez egy zsidó ellenes irat. És aztán szembesült azzal mindjárt az elején, és hát több ezer évre visszamenő családfája van Jézusnak, és hát zsidó családból származik. Hát Dávid és Ábrahám az ősei. Tehát Jézus az ő testéből is, az ő véréből is való az ő testvére. És ugyanez a családfához kapcsolódik egy missziói történet is. A Wycliffe Biblia fordító társaság egy törzsnek a nyelvére kezdte el fordítani valamelyik földrészen Máté evangéliumát. Hát úgy gondolták, ott az első fejezet, de hát ez egy unalmas családfa, hát inkább ugorjuk át, és elkezdték a második fejezettel az evangéliumot fordítani, aztán a végére értek, és hát ha már eddig megtettük a fordítást, akkor azért jó, hát fordítsuk le az első fejezetet is. És aztán csodálkozva tapasztalták, hogy egészen megváltozott a benszülöttek hozzáállása az egész evangéliumhoz. Nem értették, hát miért számít ennyire? Hát kiderült, hogy az ő kultúrkörükben az, hogy ki honnan származik, az egy nagyon fontos információ, szinte mindent elmond róla, hogy ő kicsoda. És addig, amíg Jézusról hallottak előtte, hát egy szép mesének tűnt az ő története. Egy érdekes ember lehet, meg sok mindent el lehet mondani róla, de hát egy népmesei alak. És amikor megtudták, hogy Jézusnak megvan a családfája, és sok ezer évre ráadásul visszavezethető, hát ezáltal vált számukra kézzel fogható közelségbe. Hogy emberként született erre a földre, és mégse valami népmesei figura. Hát ez volt számukra tehát a forduló pont, amikor megértették, hogy ez valóság. És ilyen értelme tanulság lehet ez mindannyiunk számára. Hát mi megpróbáljuk eldönteni, hogy mi fontos Isten igéből, melyik az, ami érdekes és számottevő, melyik az, amit szépen elhanyagolhatunk, de Isten igéje mégis ugye maga teljes egészében éri el a célját, és sokkal jobban tudja, hogy mi miért fontos. Ennél a törzsnél is, meg az ateista zsidónál is látjuk ennek a fontosságát, és sok más esetben is lehet ez érdekes, akiket éppen ez közelről ragad meg. Adja rászorulónak, ezt mondja az Úr, de nem pusztán követelni akar ezzel, mert ő is beáll a böjtölők sorába. És nekünk, mint a lehető legrászorultabbaknak, felkínálja a legszükségesebbet. Hiszen Isten tettei oldaláról azt jelenti a teste elől el nem zárkózás, hogy a kárhozottaknak örök életet nyújt. Jézusban testvérünk lett, testünké és vérünké, nem zárkózott el előlünk. Hát ezért kapcsolódik az Istennek tetsző böjthöz az az ígéret, hogy hát ezáltal ad az Úr világosságot. Ezáltal gyógyítja a sebeinket. Az ember, aki magától csak a sötétbe tapogat, és nem tud tájékozódni, és eltéved, és bármi történhet vele, hogy Jézus is mondja, verembe esik akár, ez végre fényt kap Istentől. És aki betegen gyötrődik, akár visszaemlékezve a Jób történetére itt az esték során, de bármiféle más enyhébb beteg állapotunkra is, hát ő az ígéri, aki meggyógyítja a sebeinket. És ezért ez esetben azt ígéri, hogy meghallgat minket. Az imádságaink nem a semmibe szállnak, hanem ő hozzájutnak el. Meghallgatja a kéréseinket, de meghallgatja a kérdéseinket is, és válaszol nekünk. Éppen ezért van az, hogy Istent nem érdeklik a szertartásaink. Nem érdekli az Isten tiszteletre járásunk, nem érdekli az ünnepi vagy havonkénti úrvacsora vételünk, nem érdekli a Biblia olvasásunk és imádságaink sem érdeklik őt addig, amíg nem böjtölünk neki tetsző módon. De az egyéni ígéretek mellett egyúttal közösségi ígéreteket is ad. Egyénileg ígéri, hogy megerősíti a csontjaidat. Akár szó szerint is jól jöhet ez lelkileg is. Megerősíti tehát testedet, lelkedet. És emellett azt is ígéri, hogy megépülnek az ősi falak. Hát ez közvetlenül a fogságból visszatérőknek az ígérete lesz, az ország újjáépítésének az ígéretévé válik majd akkor, amikor Círus rendeletére hazatérhetnek a zsidók, de ez nem azt jelenti, hogy csak erről van benne szó. Nagyon érdekes, ugyanis ennek az újjáépítésnek a megfogalmazása. Rámutat, hogy sokkal, de sokkal nagyobb távlatai vannak, mint elsőre gondolnánk. Szó szerint így is lehet fordítani, hogy fölépítetnek az örökké valóság romjai. És ez egy nagyon erős kifejezés tulajdonképpen, és távolabbi értelemben is megjelenik tehát a mondani való, hogy az a világ, az ős idő világa, az vissza tud térni. Hát ez megint csak kizárólag a Messiásban tud megvalósulni persze, nem egyszerűen a fogságból hazatéréssel épülnek meg ezek a romok, ezek csak a földi, a épület értelmében igazak. De a lelki tartalma ennek a proféciának egészen odáig megy, hogy az, amit Édenben elveszítettünk, az az ősi és örökké való lét, azt érhet vissza a Messiás érkezésével. Itt állunk hát böjti időben, terített asztalt látunk-e magunk előtt, nem érdek ennivalóval, a jóléti társadalom minden kívánságával? Vagy a szemünk észreveszi a nélkülözőt, az elnyomottat, az éhezőt, a mezítelent, a lesajnáltat, a kitaszítottat? És észreveszed Isten igényének igazságát, ahogyan az feltámadott Úrunk mondja, hogy te vagy a nyomorult, a szánalmas, és a szegény, a vak és a mezítelen. Most azt mondja, élj az Úrnak tetsző bőjtel, és világosságod lesz. Sebeid behegednek, imáid meghallgatásra találnak. Kérdéseidre feleletet kapsz a mindenhatótól. Megerősödnek a csontjaid, felépülnek az ősi örökké való romok, hogy kiteljesedjen Isten országa. Böjti asztal megterítve az éhezőknek, szó szerint is mindjárt, és áttételesen is. Ott van Jézus vérében, a Golgota tövében, ahol lerakhatod a bűneidet, felveheted helyette mások terheit. Mert ilyen böjt tetszik az Úrnak. Ámen, imádkozzunk. Világosságot hozó, sebeket hegesztő Urunk, bűnbánattal megvalljuk neked, hogy még kegyességünk is csak bűnné válik számunkra, amikor parancsolataidra nem figyelve, törvényedet megszegve gyakoroljuk azt. Porban és hamuban, őszintén gyászolva kellene böjtölnünk, hogy amit neked felajánljunk, az embertársaink javát szolgálhassa. Segíts nekünk, add lelked világosságát és bölcsességét, hogy megtaláljuk a böjt helyes módját. Hagy elszánás szívünkbe, hogy gyakorolni tudjuk azt. Hagy értelmes szívet, hogy igéthez igazodó léptekkel tudjunk járni böjtben. Hagy világosságot elménkbe, hogy meglássuk mi is az a cél, amelyet böjtünknek szánsz. Hagy hát neked tetsző életet és böjtöt, add, hogy követni tudjuk ezen az úton fiadat. Amen.